Folytatjuk tehát tovább a 19. század közepétől két ütemben. Tehát először átvesszük a 19. századot, eljutunk a 19. század végéig, és akkor egy második ütemben pedig a 20. századot fogjuk majd közösen áttekinteni. Ez alapvetően két előadás, én úgy gondoltam, hogy ezt most egybevonjuk ezt a kettőt, jó? Tehát nem fog a kettő között semmiféle szünet lenni, nem törjük meg, és akkor utána még egy kis beszélgetés, hogyha van idő, és akkor szerintem időben tudjuk majd befejezni ma délutáni alkalmunkat is. Most is előre kell bocsájtanom, hogy amit áttekintünk, az körülbelül 150 év. Tehát elnézést kérek azért, hogy nem tudunk leragadni egy-egy témánál. Ezek olyan témák, hogy némelyikről külön-külön lehetne egy előadást tartani. Erre nem nagyon van lehetőség. Tehát inkább csak egy nagyon rövid ismertetés lesz, hogy így pontról pontra haladva, mégis milyen fontosabb történések határozták meg a 19. század és 20. századi advent történelmet. Tehát az első előadásnak a címe egy világegyház kiformálódásának alappillérei. Ez gyakorlatilag, hogy említettem, elvezet bennünket a 19. század végéig, amikor már az adventista egyház valóban világegyházi karaktert nyer, ez nyugodtan elmondható róla. Ugye ott fejeztük be a délelőtti alkalmat, hogy ez a bizonyos nagy csalódás, hogy Edsonnak volt egy látomása 1844. október 23-án. Lényegében nagyon fontos összefüggéseket értett meg ekkor. Ugye ezzel fejeztem be, világossá válik a jelenések könyvének a 10. fejezete, illetve világossá válik a zsidókhoz írott levél 8.-9. fejezet alapján az is, hogy egyáltalán mit lehet az alatt érteni, hogy megtisztítatik a szent hely, vagy más fordítás szerint, hogy kiderül a szent helynek az igazsága. Hát ez nem azt jelenti, hogy volt egy ilyen látomás, és ezzel véget ért az egész, hiszen nagyon fontos és jellemző az egész advent mozgalomra, hogy voltak bibliakutatások, tehát nagyon komoly igekutatás, és aztán volt valamiféle megerősítő látomás ezzel kapcsolatban. Ilyeneket láthatunk mondjuk Ellen White-nál, aki megerősítette látomása által mind a szentéről szóló tanítást, mind pedig például a szombatról szóló tanítást, majd ezt is látni fogjuk. Tehát nagyon komoly tanulmánysorozatok kezdődtek el, ugye Edson Crosey Hahn 1845 tavaszán is folytatták a biblia kutatást. Tehát az a látomás, ami ott októberben volt, az ilyen formában még inkább kiteljesedik a megértés fényében. Aztán Crosey egy cikket is ír, ugye az Moses Law, Mózes törvénye 1845 áprilisában. Ellen White az első látomását, a Tapasztalatok és Látomások című könyvét ismerjük. Az első látomás 1844. decemberében volt, ami gyakorlatilag hát arra mutat rá, hogy hogyan is indul el ez a mozgalom, hogyan indul az advent nép. Azt írja, mi alatt a családi oltárnál imádkoztunk, Isten lelke kiárat rám, és én elragadtattam messze a sötét világ fölé. Kerestem a földön maradt Jézust váró népet, de nem találtam. Egy hang szólt hozzám, tekints ismét abba az irányba, de nézz egy kissé feljebb. Ismét arra tekintettem, és most egy keskeny, egyenes ösvényt pillantottam meg, amely magasan a világ felett emelkedett. Ezen zarándokoltak a Jézust várók a szent város felé. Most gyakorlatilag ugye eljutottunk 1845-ig, tehát a csalódást követő esztendő, és itt április 29-én tartottak egy konferenciát, ez volt az elbeni konferencia, ami hát lényegében azt mondhatjuk, hogy a csalódáson átment advent hívőknek volt egy ilyen értekezlete, egy ilyen megbeszélése, nagyon nagy szükség volt erre, viszont ne felejtsük el, hogy itt még mindig nem volt hetednapi adventizmus. Tehát számos kérdést felvetettek ezen a megbeszélésen, nagyon fontos kérdéseket, itt látjuk is ezeket a kérdéseket, rengeteg dolog tisztázatlan maradt, hát erre lehet azt mondani, hogy fújt a tanításnak mindenféle szele, ugye Ellen White kifejezésével élve. A misszió egy nagy kérdés, az egyház szervezet is kérdés, nagyon megosztottak a vélemények, de általában itt még az szerepelt, hogy hát misszióra egyelőre nincs nincs nagy szükség, volt ez a bizonyos zárt ajtóelmélet, illetve egyház szervezetre még kevésbé van szükség, hiszen az advent hívők éppen, hogy a különböző egyházi közösségekből jöttek el, tehát hogyha létrehoznának valamiféle egyházi szervezetet, akkor ők maguk is Babilonná válnának, legalábbis ez volt az első észrevételük, az első feltételezésük. Különböző olyan tanítások, amelyek később teljesen természetesek voltak, természetesekké váltak, itt már megjelentek. A szombatünneplés és a lábmosás. Tehát mind a kettőt érdekes módon felhozzák, nem lett egyikből sem igazából semmi. Méghozzá azért nem, mert annyira közelre várták Jézusnak a visszajövetelét, hogy azt mondták, hogy ilyen teoretikus kérdésekkel nem kell itt foglalkozni, hogy most milyen nap, hogy most a lábmosás kérdése, kár ebbe belemenni, nincsenek már jelentősége, hiszen Jézus visszajövetelét még mindig nagyon közeli időpontra várták. Úgyhogy nem foglalkoztak ezzel. Ezt is kiértem érdekesség, hogy a konferencia egyetlen résztvevője sem alapítója az egyháznak. Tehát akik itt részt vettek, később szétszélednek, és a hetednapi adventista egyháznak nem voltak az alapítói között. Ugye a szombatnak a felismerése, hát ez is egy folyamat. Láttuk, hogy először a szentély kérdésével foglalkoztak, nem csodát, abból származott az egész csalódás, ugye a szentély tanításából. A szombat nem marad el nagyon messze, tehát időben szinte összeér a kettő, 1844 és 46 között. Ugye egy bizonyos Rachel Oaks, vagy asszony nevén Preston, egy hetednapi baptista asszony volt, aki hát ugye elkezdett erről bizonyságot tenni, hogy hát igen, szükség van a hetedik nap megünneplésére. Ugye maga a baptizmus egy nagyon régi mozgalom és régi egyház, 17. század elején jött létre. Ugye most ünnepelték nemrég a fennállásuk 400. évfordulóját, ugye 2012-ben ünnepelték, tehát 17. század eleje, de ez a bizonyos hetednapi baptizmus majd később alakul ki, az már a 17. század vége, tehát majd jóval később, 1690-es években. Ő kereste fel Friedrich Wille, aki egy hát alapvetően advent hitre tért lelkész volt, 1844 márciusában beszélgettek is erről a kérdésről. Aztán megjelenik a szombatról egy tanulmány, egy cikk, ennek a bizonyos Thomas Freiblenek a cikke, hát ez már valamivel jobban kitárgyalta a kérdést, de ami még alaposabb volt, még átütőbb volt, az Joseph Batesnek, ugye Bates kapitány nemrég könyv is jelent meg az ő életéről, ugye tudjuk, az ő könyv, ez már egy 200 oldalas anyag, 1846 februárjában, aki gyakorlatilag egy 200 oldalas anyag keretében, ugye a szombat, mint örökké való jel, és kezdi levezetni az egész történetét a szombatnak, majd aztán tudjuk, hogy Andrews is foglalkozott vele. Tehát az a könyv, amit már mi ismerünk, olyan 20 évvel ezelőtt került kiadásra, az a szombat története, az már Andrewsnak az írása, az még alaposabb, mint az a bizonyos Bates könyv, nagyon szépen végigvezette a szombat történetét, egész a kezdetektől fogva, tehát még az Ószövetség idején át, az Új Szövetségen keresztül, az egyház történeten keresztül, egészen az ő napjaikig. Aztán ott volt egy találkozó, ugye Bates a szombat kérdésével foglalkozott, Crozet láttuk, hogy inkább a szentély tanával, és gyakorlatilag 1846 márciusában jött el az ideje annak, hogy ők találkoztak, és ezt a felismerés sorozatot, ezt lényegében így összeadták. Tehát elmondták egymásnak, kölcsönösen elfogadták, és nagyon érdekes, hogy aztán egy megkeresés történt a White házaspár felé is, 1846 szeptemberében. És kezdetben a White házaspár úgy óckodott ettől a kérdéstől, a szombatot sem nagyon akarták elfogadni, ott még a kezdet kezdetén. Tehát ez is egy érdekesség, aztán a legnagyobb szószólója lett a későbbiekben, ugye erről aztán majd érkezett egy megerősítő látomás is. Hogy melyek ezek a látomások, ezek a bizonyságtételek, ugye 1960-as számú kéziraton belül, a szentéről először is Ellen White a következőt írja. Crozet testvér az igazi világosság szerint írt a szentély megtisztításáról, az engesztelés nagyszerű munkájáról és a bűnök eltörléséről. A szentéről szóló tanítás az adventista üzenet egyik mérföldköve. A szentély, ami hitünk alapja. Tehát azért ez egy nagyon komoly kijelentés, hogy mérföldkövű is alap. Tehát erre lehet azt mondani, hogy ezt biztos sokan elmondták már, hogy van nagyon sok olyan gyakorlata az adventista egyház házon belül, amikkel lehet változtatni, meg vannak olyan dolgok, tanítások, amiket nem lehet, mert mérföldkövek vagy alapok. Tehát ez például ilyen, a szombat is ilyen, és a szentéről szóló tanítás is ilyen. Hogy a zenéjség, öltözködés, nagyon sokféle más kérdés van, jó abban is követni persze bizonyos irányelveket, de hogy ott már lehetnek eltérések. De ezekben a dolgokban nem, tehát ez alap, ez mérföldkő. A szombat, szintén talán egy ismerős leírás Ellen White-tól, ezt így erősíti meg a tapasztalatok és látomásokban. Az Úr a következő látomást adta nekem, mikor a testvérekkel szombati összejövetelre gyűltünk egybe Topshamben. A legszentebb helyen ott láttam a Fridládát. A szent szombat dicsőségesnek látszott, vakító fény ragyogta körül. Láttam, hogy a szombat parancsolata nem lett a kereszthez szegezve. Ha oda lett volna, többi 9 is oda lenne. Láttam, hogy nem Isten változtatta meg a szombatot, mert ő sohasem változik, hanem a pápa változtatta meg a 7. napjára az első napra, hiszen ő változtatta meg az időket és a törvényt. Ugye egy visszautalása Dániel könyvére. Na hát megint eltelik 1-2 esztendő, sok minden világossá vált. 1848 a következő nagyon fontos pillér, mármint nem tanításbeli pillér, hanem történelmileg, tehát adventtörténeti szempontból pillér. Amikor nálunk forradalom volt, szabadságharc volt, csak hogy egy kicsit elhelyezzük az eseményeket, mert nem mindig szoktuk így látni, hogy 48-as forradalom, március 15, stb. Na hát akkor Amerikában, Észak-Amerikában az advent mozgalmon belül ilyen találkozók voltak, ilyen úgynevezett szombatkonferenciák voltak. Tavasztól őszig 5 ilyen szombatkonferenciát tartottak, különböző kisebb farmokon. Tehát résztvevőknek a farmjai. És ezeken a szombat konferenciákon kristályosodott ki 5 olyan pont, 5 olyan tanítás, amihez a későbbiekben is már ragaszkodtak, és valóban ilyen mérföldkövekké váltak. Ebben van régebbi is, van újabb is. Hát itt van a második adventnek a közelsége, a szombatünneplés jelentősége, ugye látjuk, hogy ez már akkor 46-ra, 47-re kifort. A hármas angyel üzenetnek a hirdetése, ez nagyon fontos felismerés volt, hogy ez is ide tartozik, Jelenések könyv a 14. fejezet. A lélek halhatatlanságának tanítása, ami szintén... vagy tagadása, bocsánat, ami szintén egyedi, hiszen az összes többi egyház teljesen másként foglalt ebben állást, és Jézus főpapi szolgálatának a kezdete tekintetében, hogy az a tanítás, ami összefügg a szentéről szóló tannal. Erre jött aztán egy megerősítő látomás 1848. novemberében, tehát ahogy véget értek ezek a szombat konferenciák, és lényegében innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy megszületett a hetednapi adventizmus. Tehát ez már egy ilyen biztos fogódzó, egy biztos pont. Itt már nincs az, hogy fúj a tanításnak mindenféle szele, itt valóban megszületik a szombatünneplésre alapozott hetednapi adventizmus. Na hát kezdeti nehézségek. Nagyon sok ilyen kezdeti nehézséggel kellett szembenézniük a 40-es évek végén, az 50-es évek elején, de még a 60-as években is. Melyek voltak ezek a nehézségek? Itt az alapvető nehézségeket látjuk felsorolva. Aztán hitelvek már vannak, tehát most már az 5 pont az kikristályosodott, de nincs szervezett irányítás. Tehát nem hoztak létre egyház szervezetet, pontosan azért, amiért mondtam, féltek tőle. Tehát ha létrejön egy szervezett egyház, akkor szükség szerint az is Babilonná válna. Spontán módon történik minden, nincsenek beosztások. Tehát olyan hevenyész módon. Nem úgy kell elképzelni, hogy van egy egységes gyülekezeti rend vagy rendtartás, hanem minden olyan spontán történik. Mondjuk a kereszténység hajnalán, az első században, 30-as, 40-es években is sok minden spontán történt. Tehát ez nem biztos, hogy baj, nem biztos, hogy probléma, de egy idő után, hogyha nincs valamiféle szervezés, akkor ez ellenkező módon is elsülhet. Tehát magával vonhatja a szétzilálódás, a széttöredezés, és akkor gyakorlatilag felszámolja saját magát a mozgalom. Tehát valamiféle szervezetre, szervezésre szükség volt. Ugye nincsenek imaházak, nincsenek előadótermek, nincs prédikátori kar, hivatásos igehirdetők nincsenek, a prédikátorok nem kaptak igazából fizetést, nem dolgozták még ki a tizedrendszert, nagyon sokáig, majd ez is nyugvó pontra igazából az 1860-as években jut. Nagyon sokáig, az első másfél évtizedben hát mindenféle munkát elvállaltak. Általában fizikai munkát, farmokon dolgoztak, de észrevették azt, hogy ez is problematikus, mert hogyha napi 8-10-12 órát valamilyen farmon dolgozik valaki, hát akkor éjszaka hirdesse az igét, tehát azért nem működik. Tehát ezért volt szükség függetlenített olyan személyekre, akik csak az evangelizációs tevékenységet végezték. Úgy ott volt ez a bizonyos bezárt ajtó elmélet, ez is sokáig tartotta magát. Az 1850-es években sikerült aztán felszámolni, hogy ez nagyjából azt foglalta magában, nagyon leegyszerűsítve, hogy azok, akik elfogadták az üzenetet, akik ott voltak a 1844-es esztendő folyamán, azok gyakorlatilag már jó helyen vannak, számukra nyitva áll az ajtó, de az összes többi ember számára viszont nem. Tehát csak azokkal kell foglalkozni, akik valamikor már egyszer az üzenetet elfogadták. Ezeket kell valamilyen úton, módon összegyűjteni, összeterelni, hiszen szétszélettek, vannak ők nagyon sokan, de hogy igazából másokat nem kell figyelmeztetni. Ugye ez érdekes, mert hogyha ez így van, akkor misszióról nem is lehet beszélni. Tehát akkor se belmisszió, se külmisszió, semmi nincs. Úgyhogy nem véletlen, hogy maga a külmisszió is majd jóval később indult el, az 1870-es, még inkább majd a 80-as években. Különböző tulajdonjogi kérdések merültek fel. Ha van egy imaház, ami igazából nem is imaház, hanem valakinek a tulajdona, valakinek a farmján egy olyan épület, akkor most az kié? Hát nincs egyház, nincs egy szervezett egyház, csak azért lehet, aki a farm, ugye? De mi van akkor, hogyha az illető fogja magát, és odébb áll, azt mondja, hogy hát most már ő csalódott, nem foglalkozik vele, akkor szétszéled a gyülekezet, nincs hol találkozni. Hát ezt is valahogy meg kellett oldani, hogy hát valamilyen ingatlanok azért rendelkezésre álljanak, hosszú időt kellett hozzá várni. De az egyház szervezet létrehozásáról meg már beszéltem. Az 1860-as évekre jutott el odáig a mozgalom, hogy már csak nagyon minimális ellenkezés volt egy egyház szervezet létrehozásának az irányában. Tehát azt mondták, hogy igen, valószínűleg erre mégiscsak szükség van. Hát ott volt a névválasztásnak a kérdése, többféle lehetőség is felmerült, például ilyen Isten egyháza, tehát ez is egy lehetőség. Azt mondták, hogy ez túl egyszerű, félreérthető, meg talán már mások is alkalmazzák ezt, mások is mondhatják, hogy ők Isten egyháza, nem olyan igazán kifejező. Aztán David Hewittnak jött ez az iklet, hogy hát érdemes lenne talán hetednapi adventista egyháznak nevezni a létrejövő egyházi közösséget. És ez nagyon kifejező, hiszen benne van a hetednapra való utalás, mint megkülönböztető jel, tehát a szombat, és benne van az is, hogy adventista, tehát Jézus váró. Ugye is szokták mondani, vagy szoktuk mondani, hogy hát ez valahol az egész Bibliát bekeretezi, hiszen ott van a teremtésnek a kérdése, a szombatnak a kérdése, ugye a Mózes első könyvében, és a Jelenések könyvében pedig a végkifejletek, Jézusnak a visszaérkezése, a második advent. Tehát ez, hogy hetednapi adventista, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy igent mond az egész Szentírásra, az egész Bibliára. Ugye Ellen White tökéletes kifejező választásnak nevezte, és innentől kezdve már meg is maradt ez a név, ez a Seventh Day Adventist, ez a hetednapi adventista név. Ami újabb problémát jelentett szintén ebben az időszakban, az az amerikai polgárháború 1861 és 1865 között. Ennek volt pozitívuma is, volt negatívuma is, mint háború természetesen negatív. Olyan szempontból lehet talán pozitívnak nevezni, hogy amikor háborús konfliktusok vannak, akkor az emberek mindig egymásra találnak, nem? Tehát a háború, forradalmak, a háborúk, azok általában egységesítő hatást gyakorolnak. Amikor mindent szabad, mindent lehet, az még széthúzás szokott általában eredményezni. Ez nem feltétlenül, de általában. Tehát itt valahogy a háborús konfliktus sorozat, az észak-dél háborúja, az inkább egyesítette az advent hívőket. Másfelől viszont a misszió, a lassan kibontakozó misszió tekintetében nagyon komoly hátrányt is jelentett, hiszen háborús időben nem biztos, hogy az emberek ezzel foglalkoznak elsősorban. Tehát, hogy mit mondanak nekik, és milyen előadások, prédikációk hangzanak el. Ugye 1863-ban alakul meg tulajdonképpen az úgynevezett generálkonferencia, különféle területek küldtek személyeket, küldötteket egy ilyen egyesített konferenciára, hiszen területek már voltak, és akkor úgy döntöttek, hogy ez a több terület, 5-6 területnek a találkozásából hát létrejön majd egy olyan konferencia, ami már egy ilyen általánosnak nevezhető. És ez csak ennyit jelent, ez a generál konferencia, általános hát összegyűlés lényegében. John Byington volt az elnök. Gondoltak arra is, hogy esetleg James White lehetne, de ő elhatárolódott ettől, azt mondta, hogy nem szeretné, hogy visszás volna, tehát úgy néz ki, mintha mindent magához akarna vonni, nem akarja, Byington lett az elnöke, Uriah Smith a titkár, és Walker lett a pénztáros vagy kincstárnok. Ugye a méreteiről azt lehet tudni, hogy mintegy 3000 tagot tömörített, és 30 fős lelkészkara volt, ekkoriban még az egyháznak, hát ez nagyjából most egy ilyen Duna melléki egyház terület megfelel meg, tehát nem olyan nagyon nagy, de hát ahhoz képest, hogy ugye milyen sokan vettek részt az advent mozgalomban, az elég kicsinek tűnik, kevéskének tűnik. Tehát ha azt látjuk, hogy 50 ezeren maradtak meg még a csalódás után is, még ahhoz képest is egy töredéke, tehát ezért nem szabad teljesen összemosni, hogy advent mozgalom, meg hetednapi adventizmus, mert látjuk, hogy itt azért még ilyen elágazások vannak, és ez viszonylag egy kicsiny elágazás, de aztán nagyon dinamikusan fejlődött egy idő után, nem azonnal, egy idő után. A század végére még mindig csak kb. 30 ezres a létszám, de már mondjuk 10-szerese ennek, ami a megalakuláskor volt. Tehát eltelik 30 év, nem kevés idő, de a misszió gátja, ugye látjuk, hogy a misszió, mivel hát gátolt volt bizonyos értelemben, látjuk, hogy miért, ezért viszonylag lassú a növekedés is. De nagyon röviden a missziónak az alapelemeiről, a mű ágai, így is szoktunk erről beszélni. Ha kivesszük ezekből a középsőt, akkor az első és a harmadik az a reformáció korában is jelen volt. Tehát az első és a harmadik nélkül nem nagyon van terjedés semmilyen mozgalom esetében. Ugye ez a kiadói tevékenység, erre már a reformátorok is rájöttek, hogy ha nincs röpiratok megjelentetés, hogyha nincs könyvkiadás, akkor önmagában a prédikációhoz kevés, nem is jut el mindenkihez. A másik pedig az oktatás és a nevelésnek a kérdése. Ha ezt nem valósítják meg, hogyha nincsen lelkészképzés, ha nincsen hitoktatás, akkor gyakorlatilag meghal egy mozgalom. Tehát ezek nagyon fontosak. És itt jön még hozzá az advent mozgalom esetében a mértékletességi reform, ami nagyon fontos elem. A 16. században ez még nem. Tehát Lutheréktől még nem lehetett elvárni, ilyen felismeréseik nekik nem voltak. Vagy minimális mértékben. Ott van a prófétasság lelkajándékának a kérdése, itt megint egy picit vissza kell mennünk az időben. Nem Ellen White volt az első, aki ilyen fajta megbízást kapott. Több személyt is ismerünk, ketten mindenképpen fennmaradtak név szerint is. William Foy, illetve Hazen Foss 1842, illetve konkrétan a nagy csalódást megelőzően 1844. októbere. Ellen Harmon, akkor még ugye ez volt a neve, tehát a lánykori neve, 1844. decemberében kapta az első látomását, ahogy erről szóltam. Ugye kiírtam, hogy a profétai szolgálatot nem szabad misztifikálni, ezt olyan értelemben mondhatjuk, hogy hát sokan azt mondják, hogy ez furcsa dolog, meg hogy ilyen csak a Biblia időkben volt, később aztán már ilyen nyilván nem lehetett, de hát miért ne lehetett volna? Igazából a proféta úgy van jelen, mint Isten küldötte, mint Istennek a szócsöve. Tehát ez nem valamiféle ugyanolyan húsvér ember, mint bárki más, csak van egy különleges elhívás, egy különleges szolgálata. Tehát közvetít Istentől. Ugye ő magát kisebb világosságnak nevezte, aki a nagyobb világossághoz vezet el embereket. Ezzel kapcsolatban voltak fenntartások, voltak olyanok, akik nem igazán fogadták el az ő szolgálatát, és igazság szerint ez meg is maradt mindig. Tehát ilyet látunk a 19. században, de látunk ilyet a 20. században is, akik nem fogadták el az ő elhívását, majd fogok erre utalni, hogy hol csúcsosodott ez ki igazából. Hatalmas irodalmi tevékenységet végzett, ez kétségtelen. És ha megnézzük az adventista missziót, Hát erről egy külön előadást lehetne tartani, hogy adventista misszió. Erre mondtam, hogy többek között ugye ezt is egy kis dióhéjba tudjuk csak belehelyezni. Az alapok azok ott vannak, Jelenések könyve 10. fejezet 11. vers, ismét profétálnod kell. Tehát ez a fajta megbízás. Világmisszióról majd akkor lehet beszélni, hogyha ez a bizonyos bezárt ajtó elmélet, ez megszűnik, ezt átengedik a múltnak. Ahogy említettem, ez szép lassan az 1850-es években sikerül ezt felszámolni, rájönnek arra, hogy ilyen nincs. Tehát valójában az ajtó, az mindenki előtt nyitva áll. Nem számít, hogy hallott valaki az üzenetről korábban, vagy nem hallott, nem biblikus megkülönböztetni így az embereket, hogy most ettől tegyük függővé, hogy hallhatja valaki még az üzenetet, hogy korábban hallott róla, vagy pedig nem hallott róla. Lényegében, ahol először kezd terjedni az adventi üzenet, az Észak-Amerika, illetve Kanada. Tehát ezek a területek. Aztán utána az európai különböző államokban, Itália, Svájc, Anglia, ez már inkább az 1880-as évekre tehető, amikor kibontakozik. Hát külön lehetne sokat beszélni róla, hogy milyen nehézségek voltak Itáliában, Svájcban, Angliában, ettől most én eltekintenék. Aztán megjelenik az üzenet a Távol-Keleten, Afrikában, és viszont ami itt a döntő és nagyon megdöbbentő, hogy hamarabb jelent meg az adventista üzenet mindezen területeken, mint az Egyesült Államoknak a déli részén. Tehát ott ugye a Mississippi folyó vidékén a déli területek rabszolgatartó államok voltak ott korábban, és tudjuk, hogy az egyik nagy vívmánya a polgárháborúnak, hogy felszabadították a rabszolgákat, de valahogy mégis voltak ellenállások, voltak fenntartások ezzel kapcsolatban. Sokan úgy érezték, hogy nem annyira fontos a feketék közé elvinni ezt az üzenetet. Tény, hogy ellenállás, tehát nem eszmei ellenállás, nem úgy értem, hanem déli államokban ugye sokáig nem tudták elfogadni mindezt, még a 20. században sem. Hát ugye tudjuk a történeteket, még a 20. század közepén is a megkülönböztetések, csak ilyen buszon utazhatott fekete bőrű, nem ülhetett le akárki mellé, nem tanulhattak tovább, amikor aztán már tovább tanulhattak, akkor elkülönítették őket. Tehát gyakorlatilag erre próbált azért az egyház is ügyelni, hogy hát ne menjen tovább, mint amennyire mehetett. És amikor létrehozza, ugye Ellen White-nak a fia megalkotja ezt a hajót, ezt a bizonyos Morningstart, ezt a hajnali csillagot, az is egy érdekesség, hogy ez egy ilyen úszó nyomda is volt, meg előadóterem is volt, és akkor hajóztak lefelé a Mississippi vidékén, kikötni nem lehetett, mert azt nem engedték, ugye a Ku Klux Klan is működött még, tehát kimondottan veszélyes volt kikötni bárhol is, és akkor azt csinálták, hogy a hajóra felhívtak embereket, akik szerették volna hallgatni az előadást. De hogy nézett ki az előadóterem? Hát először úgy osztották fel, hogy az előadótermet, hogy előültek a feketék, a fehérek, hátulültek a feketék. Csak az volt abban, hogy ez gőzhajó, és nem nagyon lehetett hallani. És akkor hátul a feketék nem értették a beszédet, mert hát ugye nem lehetett a gép zajától hallani, hogy mit mond az előadó. Gondolkodtak, hogy mit lehetne csinálni, és akkor igazságosabban oldották meg. Megmaradt a szegregáció, idézőjelben egy igazságosabban. Ez megmaradt, csak hogy az egyik oldalra ültették a fehéreket, a másik, és hosszant irányban. Tehát egy kicsit jobb, most már mindenkinek egyforma volt az esélye, mert bőrszintől függetlenül, aki hátul ült, úgysem hallott semmit, de az egy másik kérdés. És akkor ugyanakkor még nyomdát is működtettek, tehát röpiratokat állítottak elő, hogy ez egy nagyon jó találmány volt, de ne felejtsük el, hogy az 1890-es években kezdődik ez el. Aztán utána nagyon gyorsan tudnak itt uniót szervezni, de hát ott már a század legvégén vagyunk, a 20. század elején, amikor már Európát bejárt az adventi üzenet. Ami máig kimaradt az iszlám világ, tehát nem véletlen, hogy 231 néhány országból, csak 210-valahány országban van jelen az egyház, ami egyébként nagyon nagy dolog. Tehát más egyházaknál sok egyház vagy világországainak a felében van ott. Itt összesen kimarad egy másfél-két tucat ország, de általában ezek az arab országok, ahol keresztény nem nagyon maradhat meg. Tehát igét hirdetni nem lehet, lesújtanak rájuk, büntetik, akár az életükkel játszanak, tehát ott nehéz. Ugye a 19. század végére kialakulnak a világegyházi keretek, erre mondtam, hogy nagyjából meg 10-szereződik ez a létszám, a 3500 főből nagyjából 30 000 fő, aki hetednapi adventista. Hát egy másik érdekes kérdés, erről sokat lehetne beszélni, az advent hívők lelkiségének az alakulása. A nagy csalódás után van egy hitbeli megerősödés, ez valahol megint csak természetes, bár fújt a tanításnak mindenféle szele, ezt tegyük hozzá, de mégis inkább ebbe az irányba haladnak a folyamatok az erősödés felé. A szombatkonferenciák az identitást még inkább erősítették. Igen ám, de aztán majd, ahogy telik az idő, bizonyos negatív folyamatok is elkezdenek hát úgy belelúgni abba a képbe, ebbe a viszonylag szépnek tűnő képbe. És Ellen White első figyelmeztetése az 1856-ig vezet bennünket vissza. Tehát Ellen White már itt az 50-es évek közepén leírja, hogy lassan-lassan véget ér ez a philadelphiai időszak, és hogy minthogyha az utolsó egyház történet időszakba, Laodiceába kezdene belemenni, belegyalogolni az egyház. Tehát nagyon-nagyon hamar utalás van erre már az 1850-es években. Érdekes, tehát egy olyan időszakban, amikor még inkább növekedés figyelhető meg, tehát hitbeli értelemben és nem csak létszámban, sőt inkább hitben, mint létszámban, hiszen még ezután tör ki ez a bizonyos észak-déli háború, az amerikai polgárháború. Az 1870-es, 80-as évek az már nem annyira dicsőséges időszak, törvényeskedés és különböző hatalmi ambícióknak a megjelenése. Hát ismerjük ezt a idézetet Ellen White-tól, az jóval később, az 1904-es, visszautal az előző 20 évre, tehát a 80-as évekre, és ezt ír, hogy a legutóbbi 20 év alatt egy ravasz, szentségtelen befolyás arra késztetett embereket, hogy emberekre tekintsenek, emberekhez ragaszkodjanak és elhanyagolják mennyei társukat. Sokan elfordultak Krisztustól. Nem értékelték kellőképpen azt az egyetlent, aki kijelentette, íme ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát, megszívlelendő, igen, mindenképpen. Hogy az 1880-as éveknek melyek voltak a nagyobb problémái, vagy alap problémái, látjuk, hogy az egyház taglétszáma nagyjából 30 ezer fő, igen ám csak, hogy például a szanatórium az kezdett mamut intézménnyé válni, megjelennek a vasárnap törvények, 1882-ben és 88-ban is volt egy ilyen vasárnap törvény. Na most ez oda vezetett, hogy az egyház görcsösen védelmezte az alappilléreket, ami bizonyos szempontból persze jó, de nem is nagyon engedte az egyház, hogy bármilyen új hang megszólaljon. Na ott voltak a vasárnap törvények, ugye állami részről, 82-ben, és aztán majd 88-ban is, ugye Blair szenátornak a neve érdekes ilyen szempontból, tehát beterjesztették ezt a vasárnap törvényt, nagyon közel volt, hogy elfogadják, és akkor úgy volt ezzel az egyház, hogy hát jobb óvatosnak lenni. Ha valami itt egy kicsit is változtat az egyháznak a hitén, a hitelveken, akkor gyakorlatilag ez már is valamiféle árulás lesz Istennek a szemében, tehát nagyon-nagyon kell vigyázni az alapelvekre, ami önmagában véve nem rossz, csak elvezetett egyfajta törvényeskedéshez. Tehát a törvény túlhangsúlyozásához. Egyébként is úgy voltak vele, hogy hát nagyon sok egyház volt azért Amerikában, most is, meg már természetesen akkor is. Az általános keresztény tanítást azt majdhogy nem minden egyház, vagy minden keresztény egyház vallotta, tehát szeretet és egyebek. Hát abban áll a megkülönböztető tanítás, vagy az, ami megkülönbözteti az adventista egyházat más egyházaktól, hogy a törvényt magasra emeli. Hát annyira magasra emelte, hogy gyakorlatilag ez már túlcsordult, és annyira nem hangoztatták a keresztényi hitelveket, az általános, de biblikus keresztényi hitelveket, hogy az egész egy ilyen nagyon erőteljes törvényeskedéssé kezdett átalakulni, és most meg az adventistákat emiatt bélyegezték meg. Tehát nagyon sok ilyen cikk született, hogy ezek csak a törvényhez ragaszkodnak, de nincs bennük szeretet, nincs ez, nincs az, nincs amaz. Tehát ellenkezőjébe váltott. És egy vita alakult ki, hogy a Galata levél 3. fejezet 24.-25. verse körül a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. És akkor elgondolkodtak rajta, hogy igen ám, de ez a törvény most milyen törvény. Ugye Butler, George Butler volt ekkor a generálkonferenciának az elnöke, és úgy általában a vezetés azt hangoztatta, hogy itt csak a ceremoniális törvény szerepelhet, tehát az az, ami Krisztusra vezérlő mester, vagy pedagógus, ezt szokták fordítani. Viszont Jones és Wagoner azt mondták, hogy nem, mert ez a 10 parancsolat is lehet. Hát igazából valóban a törvénynek a végcélje maga Krisztus, hogy Krisztusra kell nézni, Krisztust kell felmagasztalni. Hát a vezetés meg megijedt, hogy ez problematikus, mert ha esetleg ide a 10 parancsolatot is bevonjuk, akkor lehet, hogy a szombat parancsolata is elvész, mert akkor annyira Krisztust hangsúlyozzuk, hogy akkor a törvény nem marad meg, akkor meg hol van az identitás, hol van a küldetés. Tehát ebből alakult ki egy ilyen polémia, egy ilyen hitvita. Szerették volna Ellen White-ot megkérdezni, Ellen White viszont egy európai körúton volt, ez 85 és 87 között. Közben Blair szenátor benyújtja ezt a bizonyos törvényjavaslatot az USA egészére vonatkozólag, és akkor egy ilyen döntés kényszer alakult ki, hogy most mit mond az egyház az ige szakasszal kapcsolatban. Először felállítottak egy 9 fős teológiai bizottságot, itt Wagoner megtartja a maga érvelését, a maga előadásait, gyakorlatilag hivatalból ők, tehát a vezetés leszavazza, maga a teológiai bizottság 8-1 arányban leszavazták az ő nézeteit. Na hát ezért egy generál konferenciát kellett összehívni, és így jutunk el Minneapolishoz. Ugye ez a név már ismerős, fordulópont valahol megint csak 1888, ugye a Minneapolis-i nagy konferencia, ami nem volt annyira nagy, mint az 1901-es, tehát nem véletlenül igazából azt kapta meg majd a nagy generál konferencia nevet, az 1901-es konferencia. Itt mindösszesen 90-en voltak hozzávetőleg. Tehát előttünk ez egy óriási konferenciaként jelenik meg valószínűleg, hogy milyen sokan lehettek itt. 90-en voltak, tehát nem olyan nagy a részvevőknek a létszáma. Jegyzőkönyv sajnos nem maradt, tehát utólagos visszaemlékezésekből lehet rekonstruálni az itt elhangzottakat. Igazából, hogyha csak az eredményét nézzük, miben áll az eredmény? Krisztus felmagasztalása a hitáltali megigazolásnak a fényében. Azok fognak üdvözülni, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Tehát egy nagyon komoly felismerés a Jelenések könyve 14. fejezet 12. vers. Ugye kialakul itt egy metszéspont, nem is az egyik, nem is a másik, hanem és. Tehát mind a kettő megtartják Isten parancsolatait, benne természetesen a 4. parancsolattal, és a Jézus hitét. És ez azért metszéspont, mert maga az egyház sokáig inkább a törvényeket hangsúlyozta, hogy általában a kereszténység inkább a hitre helyezte a hangsúlyt, de gyakorlatilag itt van egy nagyon komoly felismerés, hogy a kettőnek a metszéspontja, ami lényeges, és ez viszont egyedi üzenet, ezt mások nem nagyon képviselik. Tehát, hogy a törvény is, meg a hit is, de mind a kettő számít. Ugye Wagoner ezzel kapcsolatban előadásokat is tartott, Ellen White is megjelent, várták, hogy majd hozzászóljon, ő elhatárolódott, nem akart hozzászólni, el is akart menni a konferenciáról. Azt mondta, hogy teljesen más a légkör ennek a konferenciának, mint amit 48-ban megtapasztaltak. Tehát 40 évvel korábban a szombat konferenciákon. Annyira mentek a vádaskodások, lényegtelen kérdésekkel foglalkoztak, hogy a kis szarv és a 10 szarvnak a kérdésköret, főleg a 10 szarv, ugye is nevezték egymást, különböző pártok voltak, az egyik a hunok, a másik az alemannok, hogy most kivel lehet esetleg az utolsó, a 10. szarvat azonosítani. Különösebben nagy jelentősége nincs. Tehát maga az elv az fontos, ami mögötte van, de hogy most ezeket különböző népekkel, hogy esetleg valaki kicsúszik ebből a 10-es körből, és akkor őket hova lehet betenni, tehát ennek nincs igazából jelentősége, de ilyeneken markottak. Ezen ment el a konferenciának egy meghatározó része, és gyakorlatilag eredményre nem jutottak. Azt lehet mondani, hogy úgy osztott fel aztán a konferencia, hogy Ellen White végül is Jones és Wagoner mellé állt, és a 90-es évek elején elkezdték hirdetni, hogy a hitáltali megigazolásnak az üzenetét. A vezetés viszont akkor még ezt elutasította, tehát ilyen óvatossági szempontból elutasították ezt. Még nagyon nagy tanítás, tehát a hitáltali megigazolásnak az újra felfedezése, ami a 16. századi reformációban is megvolt, csak ilyen összefüggésben, hogy akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát más volt a megvilágítás ennek a hitáltali megigazolásnak. Gyakorlatilag ez a kis csoport az 1890-es évek elején aztán szétvált. Ez az időszak, amikor Ellen White-ot elküldték hosszú-hosszú időre Ausztráliába, 1891-től egészen 1900-ig, mint egy 9 évet töltött el. Jones, Wagoner szintén szétmentek, és ráadásul ők a 90-es évek közepe felé már különböző biblia idegen, úgynevezett panteista nézeteket is elkezdtek hangoztatni. Tehát erre írta azt Ellen White, hogy attól még, hogy ez a két ember, ha esetleg megbicsaklanak, ha esetleg rossz irányba is mennének el, attól még az általuk felismert elvek azok igazak lehetnek. És ez pontosan így is történt. Valóban rossz irányba mentek, nagyon távol kerültek a Biblia által képviselt elvektől, hitelvektől, de a felismerésük igaz volt. Megújulás és válság a 19. század végén tulajdonképpen nagyon nehéz helyzetbe került az egyház az 1890-es években. 1893-tól egy ilyen gazdasági visszaesés volt, egy nagyon komoly recessziós hullám, az Egyesült Államoknak a gazdasága az mély repülésbe került. Addig a 90-es évek elején nagyon komoly bevételek voltak, ugye a tizedbefizetés, adományok befizetése elég magas szintet ért el, és innentől kezdve, 93-tól kezdve ez mély repülésbe kerül, hát az általában összefügg nyilván az embereknek az anyagi helyzetével, tehát valahol a gazdaság helyzete, meg az emberek anyagi helyzete természetesen az összefügg. Ráadásul hibás döntések sokasága is megfigyelhető, de új munkatársakat vett fel az egyház elég nagy mértékben, nagy arányú építkezésekbe kezdtek, egy adósság spirál alakul ki, a lelki élet ugyanakkor zuhanni kezd, és még hamis tanítások is megjelennek az egyházban. Ugye például a hamis prófétaság, Ellen White ebben az időszakban volt külföldön, Ausztráliában, tehát a legnehezebb években azt lehet mondani, hogy ő külföldön volt, hát nem magától, mert végül is ő delegálták, ő küldték. Tudjuk, hogy nagyon hasznos tevékenységet végzett ott is, de valószínűleg itt is szükség lett volna rá, ez egy másik kérdés. Többen kiadták magukat prófétáknak, hogy most már az Úr rajtuk keresztül szól. És ekkor jelennek meg ezek a bizonyos panteista nézetek is. Ez egy nagyon veszélyes tanítás, leginkább a távol-keleti vallásokra jellemző, miszerint nem alakul ki egy személyes istenkép, tehát nem egy teremtő istenek a világ felett áll, és aki érdemben a világot igazgatja, hanem egy olyan fajta világlélek, ami belefolyik mindenbe, és ezáltal mindent megistenít. Tehát ilyen értelemben az élő lényekben, az élettelen dolgokban, mindenben benne van Isten. Ugye erre mondták Johnsék, hogy egy fűszál növekedésében is Istent lehet szemlélni, tehát maga megistenül a fűszál. Tehát értjük, hogy ez már egy kicsit így problematikus. Tehát ez nem is több isten, nem is politeizmus, ez a panteizmus még annál is rosszabb. Tehát mindent megistenít ez a fajta nézetrendszer. És ugyanakkor ez már bele folyik az alfa válságnak a kibontakozásába. Itt kell egy picit átváltanom, tehát ez lenne a másik előadás, de csak egy pár másodperc.